Kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Sorsfordító év volt 2025, jelentette ki Orbán Viktor a Facebookon is közvetített évvégi interjújában. A miniszterelnök azt mondta, először fordult elő, hogy amerikai és európai stratégiai kérdésben ellentétes álláspontra helyezkedjen. Az Egyesült Államok békét akar, még Európa az orosz-ukrán háború folytatását. A 2026-os választások tétje, hogy Magyarország kimarad a háborúból, vagy csatlakozik Brüsszelhez, tette hozzá a kormányfő. Arról is beszélt, hogy 2025-öt az áttörés évének gondolta, amikor a háború után béke következik, újra lendületet vehet a gazdaság, de nem így történt. Orbán Viktor megemlítette, hogy miközben nyugaton hadigazdálkodás állnak át, adót emelnek, a megélhetési költségek növekednek, eladósodás történik, Magyarországon a békegazdaság útvonalán haladunk, a gyerekek utáni adókedvezmények megduplázásával, az édesanyák élethosszig tartó adómentességével, a 14. havi nyugdíjjal, a 11%-os minimálbéremeléssel, a kisvállalkozók számára adott adócsökkentésekkel, valamint az első otthonteremtési programmal, sorolta. Hangsúlyoztam, a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ami a legnagyobb versenyelőny, mert Magyarországnak minden európai országhoz képest cselekvőképesebb, akcióképesebb kormánya van. Itt nincs migráció, gender, brüsszeli alávetettség, itt szuverenitás, családbarát politika, érdemalapú és teljesítményre épülő gazdaságpolitika van, jelentette ki. Moszkva keményebb tárgyalási pozíciót veszel Kijevvel szemben az orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni ukrán támadás nyomán, jelentette ki Dmitrij Peszkov, Kreml szóvivő. Ukrajna ugyanakkor tagadja, hogy erői támadták volna az elnöki rezidenciát. Közben elrendelte a tartalékosok tömeges behívását a kritikus infrastruktúra védelmére az orosz elnök. Ha az oroszok hisznek a győzelemben, hangoztatta Vlagyimir Putyin új év üdvözletében, amelyet Közép-Európa idő szerint már délután lejátszottak Oroszország legkeletibb régióiban. Közben a moszkvai védelmi minisztérium azt közölte, a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak törni. Fehér Oroszországban hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszónikus rakétarendszert, az indító egységek átvették a harci készenléti feladatokat a kijelölt körzetekben. Az Oresnyik nukleáris vagy hagyományos robbanófejeket hordozhat, hatótávolsága pedig bármely európai célpont eléréséhez elegendő. Befejezte a kerítés építését Lettország az Oroszországgal közös határon, ezzel mintegy 280 kilométeren megszakítás nélküli akadályt építettek a két ország közé. 2026 végéig további megfigyelő berendezéseket terveznek telepíteni Lettország Oroszországgal és Fehér Oroszországgal közös határai mentén. Munkálatok kezdődtek azokon a litvániai hidakon, amelyek a belarusz határ közelében találhatók. A hidakat robbanóanyagok rögzítésére szolgáló műszaki szerkezetekkel látják el a balti védelmi vonal előkészítésének részeként. Elkerülhetetlennek tartja a kiadások érdemi visszafogását 2027-ben a költségvetési tanács, ha a gazdasági növekedés nem lesz jóval erősebb a vártnál. Az elemzés szerint a kormánynak 2027-re GDP arányosan 1,7% ponttal kellene javítania az elsődleges egyenleget egyetlen év alatt, hogy visszálljon a hiány és az államadóság csökkentésének pályájára. A magyar kormány jóváhagyta a magyar-osztrák határátkelőkről szóló megállapodás módosítását és kiegészítését, derül ki a magyar közlönyből. Ezek célja a közúti és vízi határforgalom ellenőrzésében történő együttműködés korszerűsítése és a határátkelő helyek listájának pontosítása. A Schengen szabályok szerinti visszaállításkor például a módosítások jogi forgatókönyvet biztosítanak az ideglenes határellenőrzések esetére. Az intézkedés előzménye a 2014-es együttműködési megállapodás és a gyakorlatban tapasztalt ideglenes átkelőhely lezárások indokolták a frissítést. Még kedden megnyitották a forgalom előtt az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszát. Lázár János közlekedési miniszter közösségi oldalán közölte, a tárca le tudta hívni a Strabag által nyújtott 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt. Napokon belül 300 magyar település lakói szabadulnak meg az utcáikon dübörgő kamionoktól, írt a közösségi oldalán az építési és közlekedési miniszter. Lázár János közölte, a 20 tonna fölötti tranzit és teherforgalom a jövőben csak a meghatározott útvonalakon, elsősorban a gyorsforgalmi úthálózaton közlekedhet. Végül az időjárásról, előbb felhős lesz az ég, hószálingózással, gyenge havazással, később egyre nagyobb területen szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a szelet élénk, nem egy helyen erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban -8-7, napközben pedig +2-3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban a Carmine Celebrat nevű Budapesten a kelenföldi Szent Gellért templomban működő kórust ismerhetjük meg. A latin név magyar jelentése dalban dicsőít, énekkel ünnepel. 3 évtizede énekel a kórus, amely munkájáról Zimányi István karnagy és Baranyiné Kóczi Judit énekkari tag beszél. Azt is elmondták, hogy új tagokat várnak az énekkarba. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a kelenföldi Szent Gellért templomból, a 11. kerületből. A Carmine Celebrat kórushoz jöttünk. Az idén nyáron ünnepelték megalakulásuk 30. évfordulóját. Ők a Városmajori templomba kezdtek, ott énekeltek 23 évet, és utána új helyszínt kerestek, és 7 éve itt vannak a kelenföldi Szent Gellért templomban. A karnaggyal beszélünk először, Zimányi Istvánnak hívják.
23 évig dolgoztunk nagyon sokat a majorba, és ráadásul meghalt az a plebános, nem magasabb rangja volt, aki ezt támogatta, szerette, és a Bárdos Lajosnak a segítségével jutottunk mi oda. A segítség annyi volt, hogy ferenceseknél voltam, budai ferenceseknél, és ő ott segített nekem. István azt mondja, hogy kéne már újítani, itt van az én ős hazám, Városmajorba ő dolgozott 20-valahány évig, és próbálja csak meg. És mondom, tanár úr, valami ajánlás. Az anya, ahogy én magát ismerem, nem kell magának ajánlás, majd elintézi. És az utcán megszólítottam az első papot, ha se tudtam ki a plebános, és ez lett belőle ez a 23 év. Nagyon sok mindent csináltunk az alatt, nem akarom most sorolni, de éppen a Katolikus Rádióban egyszer egy ilyen 10 perces beszélgetésben, amikor eljöttünk, akkor ezt elmondtam, hogy miket dolgoztunk. Hát lesz itt is egy-két olyan, aminek nagyon örülünk, hogy mit csináltunk Rómába.
Tehát ebben a templomban kaptak próbahelyet, és ebben a templomban is szolgálnak. Milyen alkalmakkor szoktak énekelni?
Az ebben a templom most már itt, ahol ülünk, ugye?
Igen, a kelenföldi templom.
Olyan alkalmakkor, amikor tudunk vállalni misét. Tudnék, nem tudom, hogy találkozott-e a honlapunkkal, ahol írjuk, mondjuk, és mindig is ez volt a lényeg, hogy a kórus fele profi, a második fele amatőr. Ez nem egy könnyű elegy, de nekünk ez nagyon jól működik így. Na most egyeztetni manapság zenészekkel borzasztó nehéz, máról holnapra élnek, és hát mi is. Nagyon előre tervezni időpontokat, fölösleges, mert a profik azok vagy az operában, vagy a rádióban vannak, és nekik még nincs meg a beosztójuk. Nekem lenne, hogyha mernék leszkírozni sokat.
Igen, a honlapjukon szerepel, hogy a Magyar Rádió énekkarából is vannak itt tagok, a Nemzeti Énekkarból, az Operaház kórusából, és a Budapest vezető zenekarainak tagjai közül is játszanak itt. Hány tagú egyébként a kórus?
Hát most már kevesebb sokkal. Egy, kettő, mint hallja, a művek szabják meg. Tehát van egy 16 úgymond amatőr mag, vagy 18, de őrókülül is csak annyit kell mondani, hogy azért konzervatórium végzettségük van, hangszeres zenét játszanak, és hozzájönnek a zenészek. És hogyha sütszőt játszunk, abban kevés van, és hogyha valahonnan pénz adódik, akkor meg igen nagy zenekarral is boldogan énekelünk. A létszám főleg templomi akusztikában nagyon másodlagos. Ha most figyeljük a zenei életet, kijön 8 ember, és egy nagy zenekar mögé áll, és csodálatos, ők a vezetői a mai kórus éneklésnek, és csodálatos fölvételeket készítenek.
Bizonyára hatalmas repertoárjuk van, az elmúlt évtizedek alatt számos zeneművet megtanultak. Mondaná néhányat?
Nem tudom, hogy mire kíváncsi. Nagyon-nagyon sokat utaztunk, és nagyon sok oratóriumot elénekeltünk. Különösen a Városmajorban volt erre igény. Ebbe a templomban meg most már annyi kórus jár, mert elég jó az akusztika, hogy hangversenyre már nehéz időt találni húsvétig, hogy hányan vagyunk, mondom, amilyen hangszerek vannak, és amelyvel meg lehet oldani. Nagyon ritkán csináljuk meg azt, hogy ez zenekaros, de mi orgonával vagy egy pár hangszerrel csináljuk csak meg.
Említette, hogy külföldre is sokat járnak. Merre felé voltak, és milyen alkalomból?
No hát, ezt elsorolni nem szabad, mert akkor vége a mondjuk 20 percünknek. Törökországtól kezdve az angliai Walesig nagyon-nagyon sok fele jártunk, sokszor két busszal, mert akkor a zeneakadémisták nem azt kérdezték még, hogy és mit fizetnek, hanem mennyit kell befizetni. És így Olaszországot is hát ugyancsak végigjártuk, majd talán még szóljon a római fölvételekre, amit csináltunk, rádió fölvételt, amit a katolikus rádió nem győzött, és nagyon okosan nem is vállalta egyedül, és avval leptek meg, hogy amikor odaértünk, akkor a Rajjal, a olasz rádiótelevízió embereivel együtt készült a felvétel, és hogy milyen állapotban volt a kórus, ebbe benne volt ebbe a felvételbe egy teljes Bach kantáta, és Kodálynak a nehéznek mondott Missa Brevis-e. Ez sok-sok óra éneklés volt, amikor elkészült az egész, egyetlen üléssel megcsináltuk, elküldték mindjárt a Magyar Rádiónak is a Kodályt, a másikban volt egy probléma, mert az egyik hangszer meghibásodott, egy-kettő túlvállaltuk magunkat, mert ez borzasztó nehéz volt, de utaztunk tovább a legjobb városokba, és ez az egy esténk volt csak a Montorion. Ez is egy Szent Péter templom, csak a Montorion, ez egy csodálatos akusztikájú templom volt, és aztán föltettük ezt is a 140 valahány YouTube fölvételünkre. Amit, hogy kinek zenélünk, azt hiszem megszabja, mert amíg volt pénzünk jó felvételeket csináltatni, addig volt olyan, amit kevesen nézték meg, vagy le volt tiltva a megnézés, nem én, fene tudja miért. És volt olyan Mendelssohn zsoltárunk, ami most a 147. ezer meghallgatást jelzi vissza. Na most ez is egy misszió, mert hogy mit csinálnak Magyarországon, arra sokan kíváncsiak, és hogyha egy új szerző, keves az a szerző, akit új, olyan értelemben, hogy tényleg kortárs, őtőle énekelünk, hát bizony nagyon sok helyről jelentkeznek. És hát a kottát kérnek mindig, és boldogan írják, hogy mi is énekeltük már, de nagy örömmel hallgattuk magukat.
Ezek a külföldi utak koncertkörútak voltak, illetve az ottani rádió, televízió felvette önöket, vagy esetleg kórusversenyre is mentek?
Nem,
vagy?
Versenynek semmi értelmét nem találok, főleg így, hogy nagyon kiszámítottuk az időt, hogy legyen kirándulásra is idő. Tehát 3-4 napig ott hallgatni mindenkit tanulságos, de nem tartottunk soha rá igényt. Egymást, egy-egy kórust igen, de nem versenyre, versenyre sose mentünk.
Legutóbb hol voltak külföldön?
Talán ez a Franciaország volt, igen, igen. A következő ilyen nem terv, már plakátozott koncert lett volna egy svájci konzervatórium tanárainak a kamarakórusa egy ottani magyar karnagynővel, és a Covid egyre inkább lehetetlenné tette, hogy ki tudják fizetni, hogy kerülővel ide tudjanak repülni. Ahogy mondták, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy nálunk a zenetanárokat olyan nagyon megfizetik, és utolsó pillanatban rohantam ide a hirdetés előtt, egy előző vasárnapi hirdetés előtt az atyának, hogy állítsuk le. Mindenki mondja, hogy kár volt, hát nem tudtunk mit csinálni, és senki se vállalta azt se, hogy valakinek baja legyen. Ez a muzika szakrával volt. Nem is tervezünk. Olyan nagyszerű dolog ez, hogyha még tudunk majd föltenni egy pár fölvételt. Van egy olyan messiás felvételünk, ami, hát titokba elmondom, hogy nagyon sok rádió, stúdió koncertünk volt, és valaki hozzám vágta. Azóta nincs meg a hatos stúdió, és nem álltam ellent. Tehát ez a felvételünk megvan, remélem nem akadékoskodik senki. Hát, hogyha gondolják, hozzá is lehet majd tenni ehhez a riporthoz belőle, ezt megbeszéljük.
Nyáron volt a 30 éves évforduló, és ott több koncertet is adtak. Miket énekeltek?
Én elhoztam a plakátokat, mert ez a legegyszerűbb. Hát az első volt március 2-án, ahol a kezdőzene a Kodály Missa Brevisből egy Introitus Kyrie Credo Ite Missa est. Aztán Farkas Ferencnek nagyon sok művét mi mutattunk be. Voltak ebbe kedves Farkas Ferenc darabok. Bárdos Lajos, az egész pályámat, erre nincs most idő, hogy szerencséjükre, hogy elmondjam, az egész pályámat észrevette, és gyerekkoromtól újra meg újra, azt mondta, hogy énekeltem valahol, és ezt az egy mondatot. Azt mondja, kicsoda maga, és énekes lesz, abban ne hagyja. És mondom, tanár úr, előtte egy kollégát úgy szúrt le, és olyan keményen mondta, hogy megmondtam már magának, hogy olyat csináljon, ami az ért. És mondom neki, hogy én karnagy szeretnék lenni. 20 éves voltam, annyi se egészen. És azt mondta, nekem elhiheti, karnagy lesz. És aztán tartottuk a kapcsolatot, hangszereltem, misét, stb. Mendelzonokkal fejeztük be. Az Éliás oratóriumból válogattunk, és hát hálaadás, mi lenne más, az egyik Te Deumát elénekeltük Mendelssohnnak, és az 55. Zsoltárt, Hör mein Bitten, hallgass meg az én könyörgésemet, ahol új nagyszerű szólistánk is mutatkozott be, Duca Nóra, és hát a programba itt látni, 10-valahány szólista volt, nem azért, hogy pihenjünk, hanem azért, mert ezek nagyon nagyszerű énekesek, és hogyha rádióból, operából kell szólista, akkor általában ezt megoldjuk.
Sokszor előadnak egy-egy műsort?
Sokszor az azt jelenti, hogy most éppen elcipeltem meg az előző próbára a többek között azt a Schütz magnifikátot, amit 11 évvel ezelőtt csináltunk. Nem is voltunk megelégedve vele, de nem a zenével, hanem túl fiatalak voltak a pozánosok, és az egyik elkezdett vihorászni, közben gondolván, hogy nincs képfölvétel, és akkor hát azóta rádióban is vannak, nagy versenyeket nyernek, remélem most már nem csak nevetgélni fognak itt. Tehát 11 év után újra kell tanulni, sőt, újra osztom be Schütznél, nem lehetett sose tudni, nem voltam tagja a Zeneakadémia könyvtárának, de mindenhova oda is elmentem, hogy hányféle kiadást írt meg ez a mű. És hát ott különbözőképpen értelmezték a hangszerek beosztását, hogy kettő vagy három kórus énekeljen. Egy utóbbi kiadásból énekelünk.
Ön hogyan készül fel egy-egy új mű betanítására?
Ezeket a műveket tulajdonképpen innen-onnan, ahonnan ismerem. Én rádiókórusban betanítottam, Gardellitől közve nagy neveknek is, és ez nem rendszeres munka volt, csak fölkértek külön rá, és betanítottam szólamot, szólistákat olykor, és énekeltem is. Ez mind kötelezettségem volt, és mindig bárdosított eszembe, hogy na, középen vagyunk, éneklésből élek meg, vezénylésből talán nem élek meg, de mit tudom én, például a Bach központ Németországba jegyzi a darabjainkat, föl is tesz egy párat, azt se tudom, hogy hol. A Google, mert a Google a YouTube is, most nagyon sok darabot átment, hogy közvetlenül a Google-ba lehet utolérni. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ez tolvajlás. Szeretek meghallgatni olyan együtteseket és olyan fantasztikus karmestereket a világból, akik ugyancsak egymásnak ellent mondanak, és egész más bemutatást tartanak. És szeretek visszaemlékezni azokra a zenészekre, akik nekem az életet jelentették. Vásárhelyi tanítványa volt a Maklári József, aki a Váci Voxumánát csinálta, és tanított a Zeneakadémián, volt külföldi kórusa, egy pár felvétele, külföldi felvétele is, és még élt, amikor egy albumba, ami őt éltette, azt írtam le, hogy ő az egyszál kis vadvirágnak a zenésze, mert a pár perces zenékből is csodát csinált, és nem csak gondolatébresztő volt, hanem üdítő, sőt, tanító és boldogságot árasztott. Ő egész különleges, adottságú karnagy volt. Nem igen futtatták, de köszöni szépen, amikor 70 éves lett, utána hamarost meghalt, mondja nekem, te István, azt mondták, hogy meséljék az életemről. Hány percet kaptál? 20-at. Egy ilyen kvalitású ember 20 percet kapott, és próbálta lemondani, mint ahogy ott nem nevezem meg, de azért van egy pár olyan kisebb rádiónk, ahol könyörögtem, hogy ezt itt fejezzük be. Hát akkor megoldották. Nem szóltak nekem, vagdosták ide-oda, és fél év múlva mondta valaki, hogy hát az ment adásba. Nem mondom a rádiót, ilyen is van. Azt kérdezte, hogy hogyan készülök fel, úgy, hogy a Zsoltárt például meg a következő Zsoltár versre írt darabot legkülönbözőbb fordításokban megkeresem. Én zenélni 9 éves koromban kezdtem, de akkor fúvost akart valaki csinálni belőlem. Aztán annyira érdekel ministrálás mellett a templom orgonája, hogy föltörtem a rolót, és elkezdtem játszani, nagyon boldog volt a kiváló képzettségű, és később az előd is. Mind a kettő kiváló orgonista volt, pedig ez Vecsés község, de hát közel van Vecsés Budapesthez. És mind a kettő fölajánlott. Az egyik az, hogy tanít tovább, orgonálni és zongorázni. A másik az, hogy a városi, hát akkor még nem volt város, a községi kórust, amit nagyszerűen vezetett, segítsen már én is, és tanítsak ott is. Akkor már 10 éves voltam, a Jóisten így akarta.
Hogyan emlékszik, hogy hogy választotta ki a zenét? Hogyan irányult rá a figyelme, hogy ezzel akar foglalkozni?
10 éves korom körül volt az, hogy igen, még 56 előtt, hogy fölültem a buszra, villamosra, mert nem ismertem a Hendel Messiás, de hát az egyetemi templomban van. Nem tudtam, hogy vezényelni fogok, meg a 3 éves kantorképzőbe a Zeneakadémiáról kirúgott tanárok fognak tanítani. És valami olyan boldogságot kaptam, és a szólistáknak a nagyszerű tudását. Bizonyos Tamás Alajos atya vezette akkor a Kapisztrán ének és zenekart. Azt se gondoltam, hogy oda is meghívnak. Egy pár évig ott is dolgoztam. Ott volt egy nagy zenekar, vagy felnőtt zenekar, egy felnőtt kórus, egy gyerek kórus, egy gyerek zenekar, és pont fölvettek a rádióba. Ezt sokáig nem lehetett csinálni. Úgyhogy onnan itt kanyarodtunk, hogy honnan. Úgyhogy ma is elmegyek ismeretlen kollégáknak is, akiről valami jót hallottam a koncertjére. Most és az előző héten szinte minden nap Zeneakadémián voltunk, bérletünk van, máshova.
Gyermekkorában szerette meg a zenét, vagy akkor ragadt el a zene, amikor hallott egy nagyon szép művet?
Így volt, egyet meséltem, a többi is így volt, még azt is elmondom, hogy ez a fúvós tanár egy kemenesire magyarosított Móci bácsi, egy sváb ember, fantasztikus fúvós zenekarokat vezetett, és a rádió rendszeresen leadta ezeket az amatőr fúvós zenekarokat, egy nem volt amatőr, nem tudom most melyik, és két tanítom, az igazgatóm és egy tanítóm megbízta ezt az embert, akinek nem nagyon adott a község munkát egyszer csak, hogy csináljon egy úttörő zenekart. Na hát most, hogy ez mennyire volt úttörő és mennyire zenekar. Ő úgy hangszerelt, hogy megtalált egy darabot, mondjuk egy fúvós zenekart, és akkor, amikor volt ideje, maga elétette a fúvós zenekarnak a kivonatát, esetleg nem is volt meg, és hangszerelte saját darabjait is, és hogy ez mekkora teljesítmény, hogy egymás után írta a sorokat, de külön a papírra megírta mondjuk a 3. szárnykürtőt, utána azt mondját a tuba, az basszus játszik, ezeket mind külön papírra írtuk, és a teljes partitúra a fejébe volt neki egy gazda ember, aki mint a gazda volt, csodálatos istálóval, óriási szeretettel. Nem volt nekünk akkor pénzünk klarinétra, és amikor sok-sok év múlva megjelent, hogy István, nagyon szégyellem, kiszúrták, hogy nincs meg ez a hangszer, vissza kell, hogy adja. De hát akkor én már úgy berzenkedtem is a klarinétozástól, aztán a konzervatóriumban fölvételiztünk, szonátáztunk egy konzervatóriumi tanárral, utána kijött a klarinét tanár, gratulált, és nem vettek föl. Hál' Istennek, máig is ott izgulnék, és rágnám a klarinétot.
Milyen tervei vannak, mit fognak legközelebb tanulni, illetve jelenleg mit tanulnak?
Hát már említettem, hogy fölelevenítjük ezt a 11 éve nem nagyon gyakorolt süccöt. Aztán mindenképpen szeretném még, amíg tudok dolgozni, utolérni még egyszer a hárfás legkedvesebb darabunkat, az Inno a Maria Vergine-t. Ez egy Liszt darab, nagyon nehéz. De ha csak a hárfásokat végigmondom, hogy ki játszotta nekem ezt a régi zeneakadémián, és legutóbb egy balatoni koncerten a rádióba is dolgozó zseni, hárfáslány, nem beszéltem egy szót se. Csak ámultam, mert a rádióba ilyen közel soha nem ültem hozzá, és nem akarom hosszan nyújtani. Egy egészen különleges zseni, és biztos vagyok benne, hogy örült, hogy újra találkoztunk, hiszen én most már 8-10 éve nyugdíjban vagyok, nem tudom az éveket. És akkor még ő vele is a sok hárfás között szeretném megcsinálni.
Itt van velünk az egyik kórustag, Baranyiné Kóczi Juditnak hívják, ő a legfiatalabb kórustag, ennyit tudunk róla. Mióta énekel?
Hát a fiatalságot azt úgy értettem, hogy a legfrissebben csatlakoztam idézőjelbe talán, egy olyan 3,5-4 évvel ezelőtt.
Milyen zenei előélete van?
Nekem is nagyon korán kezdődött a zenei képzettségem. Zenetagozatos általános iskolába jártam, és 7 éves koromban elkezdtem csellózni, gordonkázni. Konzervatóriumot is végeztem, Gordoka tanszakon, és hát úgy alakult, hogy amikor leérettségiztem, dönteni kellett, hogy zenei vagy nem zenei pályára megyek, végül úgy döntöttem, hogy ez a zenei pálya túl kockázatos, a gordonka egy fizikailag nehéz hangszer, és lehet, hogy az ízületeim nem elég erősek hozzá, ez így utólag egy jó döntés is volt, de azóta is a zene egy nagyon fontos része az életemnek.
Most kezdett először kórusba énekelni?
A gyerekkorom és az általános iskola, a gimnázium óta igen, de akkor több kórusban is énekeltem, és nagyon élénk emlékeim voltak erről, ezért is gondoltam arra, hogy most, hogy a gyerekeim nagyobbak, jobban el tudok otthonról szabadulni, egy kórusba szeretném ezt a zeneiséget megélni, egy közösségben.
És miért éppen egyházzenei kórust választott?
Tulajdonképpen én ennek az egyházközségnek vagyok a tagja, ide járunk templomba, és én már régóta figyeltem ezt a kórust. Azt vettem észre, hogy ez egy nagyon igényes kórus, és mindig nagyon szép darabokat játszanak. Mindegyik kifejezetten fülbemászó. Csak sokáig nem mertem jelentkezni, vagy nem azt éreztem, hogy most van ez a pillanat. Talán nem volt annyira tudatos az, hogy egyházzenei kórushoz szeretnék csatlakozni, de így utólag úgy érzem, hogy ennek egy nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünk tematizálásában. Az ünnepeket így nagyon mély lelkiséggel tudjuk megélni. Annak ellenére egyébként, hogy érdekes módon ez egy ökumenikus kórus, itt nem mindenki katolikus, pedig katolikus szentmiséken szoktunk szolgálni, és emellett még különböző korosztályú emberek énekelnek, és mi nagyon-nagyon jól megférünk, nagyon szeretünk egymással lenni, és nagyon ragaszkodunk ehhez az éves műsorhoz, ami szolgálatból áll, koncertekből áll, és közösségi alkalmakból is.
Tehát akkor nem csak énekelnek, hanem ismerik egymást, és egyéb hétköznapi dolgokról is szó esik.
Igen, én úgy érzem, hogy itt kifejezetten nagyon jó emberek gyűlnek össze. Van is azt hiszem egy ilyen mondás, aki a virágot meg a zenét szereti, rossz ember nem lehet. Valóban figyelemmel kísérjük egymás életét, tehát barátságok is szövődtek, szoros barátságok, nyáron is csinálunk együtt programokat, az évet egy nagy közös alkalommal zárjuk, de most ősszel is egy összejövetellel nyitottuk meg, és hát van, hogy ez a kettő, a barátság vagy magánélet és a szolgálat összefonódik. Ennek egy érdekes és szép alkalma volt múlt szombaton az én lányom esküvője, ahol a kórus énekelt, én pedig most kivételesen lentről hallgattam őket, és nagyon sokat jelentett nekem, családomnak, de azt hiszem, hogy a kórusnak is egy meghitt dolog, hogy az egyik tagjának a családjában történt ilyen esemény.
Templomi esküvőn énekeltek akkor, ugye?
Igen, az nem itt történt, hanem a Békásmegyeri Szent József plébánián egy új helyszínen, és nagyon szépen szólt a kórus.
Mit énekeltek?
Egy Palestrina miséből, Missa Brevisből énekeltek két tételt. És aztán a Járdányit, mert a Missa Brevis az nem volt elég brevis, nem volt elég rövid a többi tétel, és akkor ebből a Járdányi miséből, de Regina Czőlit is énekelték, ugye?
Az is Palestrina, Alleluiás, Alleluja, húsvéti, és azért választottam, mert szépen énekli a kórus, és nagyon szereti, és Palestrina 500, pontosan 500 évvel ezelőtt született. Egy kicsit őt is ünnepeltük.
Még az volt az érdekessége, hogy én Karnagy úr segítségét kértem, mert ebben a templomban egy nagyon régi, különleges orgona van, aminek nagyon kevés a regisztere, nagyon rövid a klaviatúrája, tehát nagyon be van korlátozva, hogy mit lehet eljátszani rajta, és így többségében a cappella darabokat énekeltek, és hát fantasztikusan szólt ebben a különleges parasztbarokk templomban ott a kupolás mennyezet alatt.
Ön miért jár ide a kórusba? Milyen örömét leli az éneklésben?
Szépen szólunk. Ez egy fontos dolog, hogy nagyon szép a hangszíne a kórusnak. Én azt hiszem, hogy amikor valaki ide érkezik és jön le a lépcsőn, és hallja mondjuk a kórust énekelni, azt gondolja, hogy itt 40-en énekelnek, és benyit, és kiderül, hogy mondjuk éppen csak néhányan, elcsodálkozik, hogy milyen erős és milyen finom hangja van.
Sokan tanulnak énekelni.
Több kórustagnak kifejezetten nagyon szép hangszíne van, tehát annyira szép, hogy egy-egy szólót is el tud énekelni. Számomra az nagy öröm, hogy ugye mivel konzervatóriumban jártam, nekem nagyon fontos az igényes zene. Tehát most azért nagyon népszerűek a gitáros együttesek, akik ugye az együtt éneklés öröméért gyűlnek össze. Nekem az is nagyon fontos, hogy mi nagyon igényesen adjuk elő ezeket a darabokat. Karnagy úr kifejezetten hangsúlyt fektet arra, hát nem mondta el az előadásokra készülés során, azt gondolom, ami a lényegi dolog, hogy elmagyarázza a szöveget, elmondja nekünk, hogy a dallamban hogyan jelenik meg az a gondolat, ami ugye egy szakrális darab esetében egy nagyon mély gondolat. Nekem ez egy nagyon nagy öröm, amikor egy ilyen titokra fény derül, hogy egy-egy hangzás az hogyan, hogy minthogyha leperegne egy forgatókönyv előttünk, vagy egy film. Nagyon szeretem azt, hogy így az ünnepeket, az egyház ünnepeket sokkal mélyebben tudjuk megérni, sokkal nagyobb élmény ott énekelni, mint csak ülni a padban és hallgatni másokat. Nagy öröm a felkészülésnek a folyamata, ahogy látjuk, hogy az első hangpróbáktól eljutunk már az érett dinamikákat gyakorló próbákig, aztán a főpróbára már mindenki eljön, felkészülve az egy olyan ünnepi alkalom, és hát a fellépés vagy szolgálat előtt is itt vagyunk már 2 órával, próbálunk, akkor már mindenki szép ruhába, tehát minden egyes éneklés előtt van egy ilyen nagyon szép folyamat.
Milyen nyelvűek ezek a zeneszámok, amiket énekelnek?
De elsősorban latinul és németül szoktunk énekelni. A kiejtésre is nagy hangsúlyt fektet a karnagy úr, tehát aki nem tud esetleg németül, ott is annak is meg kell tanulnia helyesen is szépen kiejteni, és azért erre tettek már pozitív megjegyzéseket is, akik hallgatták. Egyébként a templomban szeretnek minket hallgatni, többször oda szoktak jönni utána, gratulálni nekünk, megtapsolnak, megköszönik nekünk. Tehát azt gondolom, hogy a komoly zenének, ennek a nagyon mély, nagyon szép, soha el nem avuló zenének mindig lesz egy nagyon fontos szerepe, természetesen a vágyfülűek számára, hiszen a zene az egy ilyen dolog, hogy van, aki tehetségesebb, van, aki kevésbé hallja, de azért kell a komoly zenét továbbra is mutatni, énekelni, közvetíteni.
A próbák elegek az új dalok megtanulásához, vagy otthon is kell gyakorolni?
Otthon is kell gyakorolni. Otthon gyakorolni kell a szövegek. Nekem most személyesen tudom mondani, hogy vannak olyan darabok, ahol kifejezetten nehéz ezt a ugye az idegen nyelvű szövegeket ilyen gyorsan elmondani. Én, mint viszonylag új tag, nekem az egész repertoárból minden új, úgyhogy hallgatom a darabokat otthon, énekelem. A próbára már úgy kellene eljönni, hogy a hangokat tudjuk, és a dinamikára, az együtténeklésre, a pontosságra helyezzük a hangsúlyt.
És ha hangszeres próba van, akkor itt a pianinón kísérik önöket, és később csatlakozik a többi hangszer.
A próbán használjuk a pianinót. Hál' Istennek egész életemben küszködtem abban, hogy a templomokban nem volt betanító zongora olyan, ami jól lehetett hangolni, ami nem kellett állandóan hangolni. Az egyik énekarosunk segítségével tulajdonképpen a kórus csak igen keveset adott bele az énekesek. Ő vette meg ezt a hangszert, és ez nagyon nagy, öregkoromra egy nagyon nagy ajándék, hogy van normális hangszer, igen.
Melyek a leggyakoribb hangszeres kíséretek?
Hát most a Sützbe azt hiszem még említettem, és igen, a pozánosokat, a tónósok vannak, és pozánosok egyfajta kiadásba. Nem lehet tudni, ezért mentem be a Zeneakadémia könyvtárába, hogy ki az, aki kiszínezte a darabokat. Az én gyerekkoromban nem azok, akiket meghallgattam. Voltak olyan messiás előadások, amire azt mondták, hogy ez Mozart áthangszerelése. Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel akart kitűnni Mozart, hogy fölülírt vagy átszínezett egy ilyen óriási darabot.
Esetleg ön hangszeren játszik? Vagy nem?
Itt a kórusban énekelek, fellépni nem szoktam hangszerrel, otthon időnként játszom. Itt azért minden hangszeres zenész profi zenész, ezek nagyon nehéz darabok. Az orgonistánk leggyakrabban Pál Úr János, vagy dr. Bednarik Anasztázia szokott minket kísérni. Hát ők neves művészek, Pál Úr János nemzetközi hírnevű művész. Tehát a hegedűsök, csellisták, esetleg nagybőgősök, fúvósok, ezek mind profi zenészek, akik jönni szoktak hozzánk.
Tehát ők később csatlakoznak, amikor már önök tudják az énekeket.
Ez természetes, hiszen a hangszeresnek sokkal könnyebb dolga van, nagyon sok dolga van, mert profi. Tehát egyáltalában nem lehet arra számítani, hogy sok próbát végigüljenek, és nincs rá szükség, mert ők aztán még nagyobb irodalmat ismernek, mint én. Az egyik trombitás a berlini filharmonikusoknak a szóló trombitása volt, mostanáig még most is tanít. Kiderült egy idő után, hogy ő gyakorol Balatonon, majdnem a szomszédba sokszor. Nem azt mondom, hogy ő játszik nálunk, de megkérni meg lehet. De a legjobb trombitások, akikért minden karmester izgul, illetve magáért izgul, most ezt tapasztaltam, egy német nagyszerű kórus itt kért zenekart, nem nekem, és hát őket is meghallgattam a Balatonnál, és nagyon izgult, és kapott egy jó trombitást. Ez tulajdonképpen csak egy vicces példa, mert minden hangszer nehéz, de a trombitásokhoz mindenki nagyon ragaszkodik, és hogyha egy kórus nem olyan jó, akkor be kell tenni egy trombitás darabot, és siker lesz.
Ez a Balaton, ez egy ilyen magánjellegű nyaralás volt, és ott hallotta, vagy hogy kell érteni?
Igen, a szomszéd faluban én egy szőlőhegyen vagyok, egy kis faházba, és két faluval odébb találkoznak most már évek óta német kórus, és magyar szólisták, és magyar zenészek. Őket is meghallgattuk. Idén nagyon-nagyon sok zenét hallgattam, ez volt a nyár, és lehet, hogy idővel már csak hallgatni lehet zenét, és az nem tudom még, hogy milyen lesz, nem lesz könnyű.
Olvastam a Facebook oldalokon, hogy kórustagokat keresnek.
Köszönöm, hogy megemlíti, igen.
Milyen kritériumok vannak, kik jelentkezzenek?
Egyszerűen azt mondom, hogy legyen bizonyos kottaolvasási tudásuk, és hát, hogy milyen a hangjuk, azt nem lehet megszabni. És ez sok problémát okoz, de nagyon hamar nyílik sok-sok ember. Hányszor megjártam, hogy magamban mondtam, másnak is mondtam, hogy te jó ég, hát mi lesz? És egyik próbáról a másikra, harmadikra az a régi kórus gyakorlat, sőt a hang is bemelegedett.
Ehhez hozzátenném, hogy én valóban ezt tapasztaltam, hogy azért is sokáig bátortalan voltam, mert én magam éreztem, hogy a hangterjedelmem teljesen beszűkült, tehát hiába dudoráztam otthon, messze nem tudtam olyan magas hangokat már kénekelni, és Igen, tapasztalatból mondom, hogy egy év alatt. Úgy, hogy én mezzoszoprán voltam, most szopránt énekelek, és egész tisztán kijönnek már. Egyre magabiztosabban. Ez egy, mint a sport, ilyen meg kell edzeni a hangszálakat.
Azt még nem mondtuk, hogy a Károlynet celebrált, az azt jelenti, hogy dalban dicsőítve, tehát, hogy Jézus dalban dicsőítik.
Egyik énekari tagunk találta ki ezt a nevet, amikor a Városmai Kórusnak nem volt neve, Városmai Templom Kórusa, ez az összes plakáton külföldön is így nézett ki, és akkor, amikor ezt a 23 évet leszolgáltuk, akkor szóba jött, hogy kéne már egy jól hangzó nevet adni, és ő bújt, nem tudom, hol találta ezt a kifejezést, és ezt a Carmine Celebrátot nem nagyon használják, de a Carminét igen, és a Carmine Celebrátot is most már megtaláltam a múltkor, azt hiszem, hogy zöldséget árul Olaszországba, hát az olaszok szeretnek jó hangzó címeket, és szeretnek utalást az éneklésre, sőt, énekléssel árulják a portékájukat. Aki esetleg jelentkezne, Facebookon most sokkal több az érdeklődő, én nem vagyok Facebookos, de hallom, tudom, mondják a hívek, hogy ott tudtuk meg, és jaj, de jó, egyre többen jönnek aztán az éneklés után. Na, visszatérve, nézzék meg a honlapot, és hogyha gondolják még a felvételekbe is, hallgassanak bele, legyenek kedvesek, hívjanak is fel ott a telefonszámom, mert van, akinek nincs bátorsága, és ebből a sok mindenből két-három mondattal segítenék nekik, és bizony ránk férne, hogy azok, akik szívesen dicsérnek bennünket, elkezdjenek énekelni, és ne csak három gitáros zenekar legyen itt, talán mindegyik az énekelnek is, ez nem annyira érte, csak hallom néha, de csak ez az egy komoly zenét úgymond játszó vagyunk, de a templom annyira alkalmas, és annyira nincs hely, hol zenélni, hogy tele van már az egész éjjel naptár. Budapesti kórus, Mátyás templom kórusa, együtt a kettő, és valamelyiket mindig ismerem, bemutáltam, még a budapesti kórusba énekeltem, elaludtam hazafele a villamoson, amikor kimentem Lőrincre, Fornai Miklós tanított, és sok boldogságot adott nekem.
Budapesten voltunk a Kelenföldi Szent Gellért templomban, a Carmine Celebrát kórus karnagyával, Zimányi Istvánnal és egyik tagjával, Baranyiné Kóci Judit kórustaggal beszélgettünk. A kórus várja az új jelentkezőket, a Facebook oldalán lehet jelentkezni, illetve meg lehet nézni a weblapját, valamint a YouTube-on a felvételeit. Hallgassák meg, és jöjjenek önök is, énekeljenek velük. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Az Ószövetségi Remény, Isten hűsége címmel a 24. Zsoltárról elmélkedik Kormos Csaba poroszlói plébános atya. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! A reményről elmélkedünk. Különböző szentírási helyeket veszünk most alapul, és azokat próbáljuk kifejteni, azoknak a jelentését szeretnénk közreadni. Először is az Ószövetségben található 150 zsoltár közül hármat szeretnék majd egymás után a tisztelt rádió hallgatóknak, mint egy a szívére helyezni. Az Ószövetségben a remény szorosan kapcsolódik Isten hűségéhez. Akkor, amikor a papságra készülve az egri érseki papnevelő intézetben és az egri hittudományi főiskolában formálódtunk, tanultunk, akkor nagyon-nagyon tetszett az, hogy mennyire fontos Jávénak a heszedje, vagyis Istennek a hűsége, hogy nem az ember tesz erőfeszítéseket azért, hogy Istenhez hűséges legyen, hanem az Isten hűsége segíti az embert és a zsidó népet, az első választott népet ahhoz, hogy megtalálja a reményt a jobb jövőre. És nagyon fontos, hogy Isten ígéreteiben bizakodni már az Ószövetségben ez az útmutató. Tehát nem valamilyen adásvételi viszony van az ember és az Isten között, hanem az Úr már az Ószövetségben arra helyezi a hangsúlyt, szent emberei, különösen aztán a proféták által, vagy a leginkább a proféták által, hogy az ő ígéreteiben a választott nép közösségileg és egyénileg is bízzon. Tehát a Sínai hegyen vagy a Hóreb hegyén megkötött szövetséghez legyen hűséges, az ő heszedjében, az ő hűségében részesüljön, és akkor megtapasztalja azt, hogy az Úr minden megpróbáltatás, hatalmas birodalmak támadásai közepette is megóvja. Ne emberben, ne e világi szövetségekben és szövetségesekben, ne lovak vagy fegyverek erejében bízzon, hanem az Úrban. Ez az Ószövetségben már nagyon jellemző. Gyönyörűek a zsoltárok, melyek közül most el is kezdeném a reménnyel kapcsolatban a 24. zsoltárt. Mindegyik zsoltárnak van egy megjelölése, egy címe. Ez például ima a veszély idején. Tisztelt rádióhallgatók, tudatosítsuk azt, hogy a 150 zsoltár jelentős részét Dávid királynak tulajdonítják. Tehát Dávid király a szerzője a 150 zsoltár jelentős részének. Ezek a zsoltárok, ezek az imák hangszeres, egészen pontosan hárfa kíséretre íródtak, és ez is emeli az értégüket. Csodálatosak olyannyira, hogy a keresztény egyházak, így a mi római katolikus anyaszentegyházunk is nagy kincsének tekinti a zsoltárokat, a zsoltárok imádkozását. Például az imaórák liturgiájáról beszélhetünk. Liturgia, tehát Isten népének közös, nyilvános Isten tisztelete, nem csak egy személyes imádság. Nagyon fontos, hogy a zsolozsma, vagy az imaórák liturgiája, vagy a breviáriumozás, ez mind ugyanazt jelenti, magasabb rendű, mint például a rózsafűzér, vagy a keresztút, vagy a litániák, mert ez magának Istennek a szava. Tehát ugyanúgy a liturgia, a zsoltározás, a zsolozsma, az imaórák liturgiája, mint ahogy liturgia a szentmise. Ezt lássuk, tisztelt rádióhallgatók. És az imaórák liturgiájában, tehát a nap megszentelése a cél, imádságra hívás, olvasmányos imaóra, reggeli dicséret, napközi imaóra, esti dicséret és kompletórium, a lefekvés, a nyugovóra térés előtti ima. Tehát minden napszakot megszentelünk. És ebben főképpen nem csak a zsoltárok játszanak szerepet, de jelentős részben vannak ószövetségi részek, újszövetségi részek is, és vannak különböző egyháztörténelemből vett írások is az imaórák liturgiájában. Nos, most az Ószövetséget nézzük, ezt a 24. zsoltát. Ima a veszély idején. Ez egy megjelölés a zsoltárral kapcsolatban, mert mindegyik zsoltárnak van egy sajátos élethelyzete. Az is oda van írva a Szentírásba, ez a Szent István társulati biblia egyébként, amiből idézek, hogy Dávid zsoltára. Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam, hiszen akik benned bizakodnak, azok szégyent soha nem vallanak. Azok szégyenülnek meg, akik a hűséget könnyen megszegik. És nézzük még tovább, tehát a reménynek, a bizalomnak, az Isten iránti odaadásnak gyönyörű megfogalmazásával találkozunk ebben a 24. zsoltárban. Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre, vezess igazságot szerint és taníts engem, hiszen te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mely kezded óta vezet. Ne idézd fel többi ifjúságom bűneit és tévedéseit. Jóságodban, Uram, gondolj rám irgalommal. És azt mondja aztán a végén a zsoltáros, az imádkozó ember, óvd meg lelkem és ments meg, ne hagyd, hogy szégyent valljak, ismét ez a szégyenvallástól való kérés. Hozzád menekülök, ártatlanság és tiszta szándék legyen kísérőm, Uram, te benned remélek, szabadítsd ki, Uram, Izraelt minden szorongatatásából. Nagyon fontos, hogy mint a zsoltároknál és egyáltalán az Ószövetségben ez a közösségi vonatkozás, hogy az egész választott nép nevében, meg a saját nevében is szól az imádkozó.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!